Kocsár Miklós, magyar karácsonyi dalok, első tétel, ó, gyönyörű szép titokzatos éj, ezzel köszöntötte női karunk a jelenlévőket. Férfi karunk pedig egy már többször is elénekelt kedvencünket, a Jászolágyban adta elő, és ezzel szeretném én is köszönteni a férfi kar nevében is a kedves megjelenteket. Ismét karácsonyt várunk. Egy identitását önként feladni készülő Európa közepén mi magyarok hittel és reménykedéssel várjuk mégis őt. Ünnepelve első megjelenésének idejét, a karácsonyt. A reneszánsz korában ünneplések középpontjában, Jézus ünneplésének középpontjában az áhítat és a misztikum állt. Michael Praetorius is így jeleníti meg ezt az eseményt a Szép rózsabimbó című gyönyörű művében. Karácsonyi ünnepkör gyönyörű mozzanata Lukács evangéliumában őrződött meg nekünk Simeonról, az Ak Simeonról, aki ígéretet kap az Istentől, hogy addig nem hal meg, ameddig nem látja meg a világ megváltóját. És amikor bemutatják neki a kisded Jézust, bemutatják a kisded Jézust a templomban, és Simeon meglátja, akkor énekelni kezd. Hála éneket. Amely arról szól, hogy most már örömmel és békén hunyhatja le a szemét, mert ami az élete eddig értelme volt, nevezetesen meglátni a világ megváltóját és népének szabadítóját, az immáron elkövetkezett. Ez a boldog reménység az, amelyik Samuel Jakobit arra készteti, hogy megírja a Simeon énekét. Ezt a történetet, amely attól nagyon szép, hogy láthatunk egy embert, akinek a hite akkorára sem tört meg. Azért nem, mert bírt valamit, ez a valami az Isten üzenete és ígérete. Samuel Jakobi örömmel békén. Kísér Horváth Kornél. Thank you. Bárdosztályos megzenésítésében hallhatták már tőlünk a Karácsonyi Bölcsődal című művét. Ezt most nem abban a feldolgozásban énekeljük el, hiszen zeneszerzőnk, Brandenburg Ádám egy kicsit átdolgozta. Maga a váz maradt, a szöveg maradt, a harmóniák és a női kar különös szerepe azonban meggazdagodott. Következik Bárdos Brandenburg Karácsonyi Bölcsődal. Brandenburg takaró, szól amit. Takaró Mihályné, Somjai Boglárka. Minden karácsonyi koncerten nem csak a kórusé a szó, hanem az instrumentális zenéje is. Vagy orgonán, vagy zongorán, de mindig hallgatunk valami olyan zenét, ami nem biztos, hogy egészen feltétlenül a karácsonyhoz kötődik, de az biztos, hogy a széphez. Ha a karácsonynak sok-sok jellemzője közül ki akarnék valamit emelni, akkor biztos, hogy az egyik az az lenne, hogy szép. Nem csak igaz, nem csak szentséges, nem csak tiszta, hanem szép is. Vida Mónikát szoktuk hallgatni minden évben, akinek most éppen a kisgyermeke ott alszik az ölében, és Horváth Kornél szokott a másik kísérőnk lenni. Idén most a zeneszólót Horváth Kornél fogja játszani, és hogy egy kicsit belemerüljünk egy másik világba, előkészítve már a kórus egy következő művét, Debussy-től hallgassuk meg a Clair de Lune-t, vagyis a Holdfényt. Játszik Horváth Kornél. Nagyon köszönöm Kornélnak, ezt a darabot, mert egy kicsit már is a francia zenénél vagyunk. Én azt hiszem, hogy valamit elfelejtettem, és ezt most föltétlenül pótolnom kell, hiszen amivel kezdődött az egész koncert, a női kar kocsár művével, a magyar karácsonyi dalokból, az Ó gyönyörű szép titokzatos éjben, a szólót gyülekezetünk csodálatos szopránja, Rácz Eszter énekelte. Ha az előbb azt mondtam, hogy a francia zene felé most fogunk most egy picikét elkalandozni, ennek az volt az oka, hogy a következő szám szerzője egy francia zeneszerző, Fauré, Gabriel Fauré, aki megírta Racine-nak, a nagy drámaszerzőnek egy imádságát zenében. Következik Gabriel Fauré Racine imája, amelynek talán a legfontosabb érdekessége, hogy egy másik világba visz bennünket el. Egy olyan nemzet világába, amelyik legalábbis mindez idáig az újkori európai kultúra egyik zászlós hajója volt. Ha az ember Párizsba ment, az ámulások városába, jó volt sétálni ott, érezni hajnalban a pékségekből kiálló bagett illatot, aztán elmenni a Pigalle felé, egy kicsit bekukkantani abba a világba, amit mi Párizsnak hívunk. Aztán elmenni az Eiffel torony felé, és csodálni annak a mérnöknek a művét, aki itt Magyarországon is letette a névjegyét. És amikor az ember néhány napot ott töltvén, ha szerencséje van, egy koncertre is bejut, akkor az az érzése támad, hogy ezért jó európainak lenni. Kedves barátaim, gondoljunk mi erre a Franciaországra. Őrizzük meg emlékeinkben ezt a Franciaországot. Mert ki tudja, meddig láthatjuk még így. Ünnepeljük tehát a francia kultúrát és a francia zenét egy imádsággal, amely Istenhez szól, Gabriel Fauré műve következik, Racine imája. Milyen furcsa, egy olyan kultúrában élünk, amelyben az igazi nagy események mind a kereszténységhez kötődnek. Ünnepeljük a karácsonyt, ünnepeljük a farshangot, a húshagyókeddet, aztán a virágvasárnapot, a nagypénteket, a húsvétot, aztán természetesen a pünkösdöt. Szóval amitől a népszokásaink és a társadalmi életünk valamiféle ritmust kap, az mind-mind ilyen ünnep. De nagyon sokféleképpen ünnepeljük. A különböző népek nem csak azért ünneplik másként a karácsonyt, mert hogy más a zenei múltjuk, más a kultúrájuk, hanem azért is, mert más a történelmük. Mielőtt egy kicsit majd Magyarországra kalandoznánk, nézzük most egy olyan éneket, amit talán mindenki ismer, a világ egyik legismertebb dallama, a Carol of the Bells. Milyen érdekes, hol az áhítat, hol a misztikum, hol a monumentalitás. Szóval nagyon sok minden kötődik a karácsonyhoz. Amikor Vivaldi megzenésíti Mária imáját, azt a hálaimát, amit akkor mond, amikor megérti, hogy az Isten fiát hordozza a méhében, és amikor megérti, hogy ez az élet, ez egészen más lesz, mint bármelyik más ember élete, akkor Vivaldi is ugyanebben gondolkozik. Vagyis ír egy hihetetlen nagy formátumú művet, a Magnificatot, amelyben majd megszólal ég és föld, hangszerek, szóval minden, a Mária imája földi szemmel mégis alig észrevehető. Alig-alig tudta valaki, hogy mi történt. Most a Magnificatból fogunk egyetlen tételt, a nyitó tételt elénekelni, mert ez a tétel azt bizonyítja, hogy mi az, amikor valaki arra gondol, a legnagyobb dolog történt a világon, ami csak történhetett. A rövid nyitó tétel következik. igazi magyar mudra, mindenhol jártunk már, mindenféle karácsonyról beszéltünk és énekeltünk már, és láthatjuk, hogy a karácsony minden évben eljön ugyan, de mindig más. Mert mindenkit más helyzetben talál. És higgyék el, így van ez a népekkel is. Mert néhány magyar karácsony mutatja a hihetetlenül küzdelmes, sokszor vesztes, fájó történelmünket, illetőleg azt, hogy hogyan fogalmazódik meg irodalom és zene összefonódásában az a speciális valami, amit magyar karácsonynak hívunk. Közismert karácsonyi dallamok következnek, de igazából csak dalbetétként fognak elhangzani. Most az irodalomé lesz a főszerep, a magyar irodalomé. Egy történetet fogunk először hallani, kiderül, hogy micsoda karácsonyaink voltak, mert az a novella, amelyet Benkő Péter érdemes művész fog elmondani, Jókai Mór, melyiket a 9 közül című novellája, abban egyszerre hangzik el valami nagyon fontos üzenet. És ez az üzenet most kivételesen nem pusztán egy ismert református karácsonyi dal, a Krisztusunknak áldott születése lesz, hanem lesz valami egészen más, sokkal mélyebb mögöttes üzenete. Következik, Jókai Mór, melyiket a 9 közül, betétként pedig az énekkar éneklésében majd a Krisztusunknak áldott születésén. Péter.
Köszönöm, Zsáldán. Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a nagy Pestvárosban, aki semmiképp sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Azért nem tudott tudnélik semmi gazdagságra jutni János mester, mert másfelől az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyereke. Hol egy fiú, hol egy leány, és az olyan egészséges volt, mint a mak. Egyszer azután eljöve a 9., az asszony meghalt, és azután ott volt a punktum. János mester egyedül maradt a 9 gyermekkel a világon. Sok van azzal mondva. 2-3 már iskolába járt, egyet-kettőt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kitetetni, kinek pépet főzni, emezt öltöztetni, amaszt megmosdatni, és valamennyire keresni. Bizony, édes atyám fiai, ez nem csekély hivatal. Próbálja csak meg valaki. Egy karácsony estén János mester későn tért haza a nagy szaladgálásból, kevés pénzecskét szedett be, ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségletek fedezésére kellett. Hazafelé futtában minden utca szegleten látott aranyos ezüstös báránykákkal, cukorbabákkal rakott asztalokat. János mester egy-egy helyen meg is állt. Talán kellene venni belőle. Hát micsoda, mind a 9-nek az sok volna. Egynek vegyen, hogy a többi aztán irigykedjék rá. Nem, nem. Majd ő nekik más karácsonyi ajándékot, szépet is, jót is, ami el sem törik, el sem kopik, és aminek valamennyi örülhet, mégsem veheti el a másik. No, gyerekek, 1, 2, 3, 4, mind itt vagytok? Szólt hazaérkezve 9 fejű családja körébe. Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsony estéje? Ünnep ám ez. Nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, hogy majd felvetették a házat. Megálljatok csak. Hát még ha megtanítalak benneteket arra a nagyon szép énekre, amit én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám. Erre a napra tartogattam karácsonyi ajándéknak. Az apróságok nagy zsivajjal kapjuk apjuk ölébe, nyakába, majd lehúzták azért a szép énekért. Na már most csendesség. Majd én előbb elénekelem, ti pedig majd aztán utána. Azzal komoly, áhítatos képpel, levéve zöld csipkáját fejéről elkezdi János mester azt a szép, hangzatos éneket, ami így kezdődik. A nagyobb fiúk és leánykák első hallásra megtanulták a dallamot. Több baj volt a kisebbekkel, azok mindig félrevitték a dalt, kikimentek a taktusból. Végre mindnyájan tudták azt, és az volt aztán a nagy öröm, amikor mind a kilenc egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezé azt a szép dalt. Bizonyára a gyermekek énekének örülnek ott fenn a mennyben, hanem annál kevésbé örültek oda fenn az első emeleten. Ott egy gazdag nőtelen úr lakik egymaga kilenc szobában. Egyikben ül, másikban alszik, harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel, ki tudná, mire használja a többit. Ennek sem felesége, se gyereke, hanem van annyi pénz, hogy maga sem tudja mennyi. Ez a gazdag úr éppen a 8. szobájában ült az este, és azon gondolkozott, hogy miért nincs az ételnek íze? Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes? Miért nincs e nagy szobákban elég levegő? Miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? Mid amidőn János mester főcinti szobájából elkezdett előbb lassan, aztán mindig erősebben hangzani föl hozzá a ma vidámságra ösztönző ének. Hát eleinte nem akart rá ügyelni, majd vége szakad, hanem amikor már tizedszer is újra kezdték, nem állhatta tovább a dolgot. Összemorzsolta kialudt szivarát, és lement maga hálókabátban a csizmadia szállására. Éppen végezték azok a verset, amikor benyitott hozzájuk, és János mester egész tisztelettel kelt fel a nagy úr előtt a háromlábú székéről. Kent János mester a csizmadia, ugye? Kérdezi a gazdag úr. Igenis, szolgálatjára, nagyságos uram, parancsol egy pár fénymázas topánkát? Nem azért jöttem. De sok gyereke van Kennek. Van bizonságosan, kicsi is, nagy is, sok száj, amikor evésre kerül a dolog, még több száj, amikor énekelnek. Hallja, Kent János mester, én kedvet szerencsésebben ré akarom tenni, adjon nekem ide a gyerekei közül egyet, azt én fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr, többieket is segítheti. Na, válasszon, Kent, közölök, hamar egyet, aztán menjünk. János mester hozzáfokott a választáshoz. Ez Sándorka, ezt nem adom, ez jól tanul ebnek, ebből papnak kell lenni. A második, ez leány, a lány nem kell a nagyságos úrnak. A Ferencke. Ez már segít nekem a mesterségben. Enélkül nem lehetek el a Jároska. Lám, lám, ez meg a nevemre van keresztelve. Nem adhatom oda. A kis Józsi, ez meg egészen az anyja formája, mintha csak őtet látnám. ez ne lenne többet a háznál. Na most megint leány következik, ez semmi. Aztán itt van a palika, ez volt anyának legkedvesebbje. A szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám. Na, ez a kettő, ez meg nagyon kicsiny. Mit csinálna velük a nagyságos úr? Úgy járt, hogy már a végére ért, és mégsem tudott választani. Aztán alulról kezdte felfelé. De csak az akkor is, az lett akkor is a vége, hogy ő bizony nem tudja, melyiket adja oda, mert ő valamennyit szereti. No, porontyok, választhatok magatok. Melyitek akar elmenni, nagy úr lenni, kocsiban járni? Szóljatok, no! Álljon elő, aki akar. A szegény csizmadia majd elfakadt már sírva, ahogy ezt mondta. A gyerekek azonban e bíztatás alatt apródonként mind a háta mögé húzódtak, ki kezét, ki lábát, ki bőrkötényét fogta meg apjának, úgy kapaszkodott bele, s bújt a nagyúr elől. Utoljára János mester nem állhatta tovább. Oda borult közéjük, átnyalábolta valamennyit, és elkezdett a fejükre sírni. Azok pedig vele együtt. Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tőlem akármit a világon, de a gyerekemet egyiket sem adhatom. Senkinek. Ha már az Úr nekem adta őket. A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa. Hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, hogy ne énekeljen többet a gyerekeivel ide alatt, s fogadjon el tőle 1000 pengőt ezért az áldozatért. János mester soha még csak kimondva sem hallotta ezt a szót, hogy 1000 pengő. És most a markába nyomva érzi. A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult azon az ismeretlen alakú 1000 forintos bankótán, és aztán elcsukta azt, félelmesen ládájába, a kulcsot zsebébe tette, és elhallgatott. Hallgatott az apróság is. Nem volt szabad énekelni. Nem volt szabad énekelni. Aztán leült duzzogva a tőkéhez. Elkezdett buzgón szabdalni, addig faragott, addig szabdalt, míg egyszer azon vette magát, hogy maga is elkezd dúdolni. Először a szájára ütött, hanem aztán megharagudott. Nagyot ütött a muskával a tőkére, kirúgta maga alól a széket, kinyitotta a ládát, kivette az 1000 forintost, és futott fel az emeletre nagyságos úrhoz. Nagyságos jó uram, instálom alás, vegye vissza a pénzt, hadd ne legyen az enyém, hadd énekeljek én, amikor nekem tetszik, mert az több 1000 forintnál. Azzal letette a bankót az asztalra, és nyargalt vissza az övéhez. Sorba csókolta valamennyit, sorba állítá orgonasíp gyanánt, közéjük ült alacsony székére, s rákezdék tiszta szívből újra. Kedvük volt, mintha övék volna az a nagyház, aki pedig volt az a nagyház, nagy egyedül járt 9 szobáján keresztül, s gondolkozott magában, vajon mi örülni valót talál más ember ebben a nagy,
unalmas világban.
Ezer forint. Amennyit ez az ember egész életében nem látott. Egy ára volt, nem szabad énekelni. Nem szabad énekelni. Szóval, amikor a szegénységnek döntenie kell a szabadság és a pénz között. És azt mondja János mester, hadd ne legyen enyém, hadd énekeljek én, mikor nekem tetszik, mert az több ezer forintnál. 1856-ban vagyunk, aztán eltelik 100 év ebben az országban. És jön 1956 karácsonya. Egy vérbefolytott szörnyűségek által is megerősített érzés, és forradalom, és tömeg. Szóval mindaz, ami lehetetlenné teszi, hogy beszéljen valaki a szeretetről, meg a megbocsátásról, meg hogy eljön az angyalka, meg a kis Jézuska. De ugye tudjuk, hogy mégiscsak eljön a karácsony minden évben. Ahogyan mi is úgy vagyunk vele, én bizonyosan úgy, hogy nekem a karácsonytól karácsonyig tart az év. És arra gondolok mindig, hogy mi minden történt karácsony óta. Most itt vagyunk több százan. Van, akinek az életbe az előző karácsony óta gyász költözött. Van, akinek a családja gazdagodott, mert új gyermek érkezett. Van, aki elvált. Van, aki megnősült, van, aki magányos lett, van, aki boldog. És most ebben az állapotban ül itt karácsonyozni. Igen, mert a karácsony mindig mást és mást jelent. Személyeknek is, csoportoknak is, mint amilyen egy család, nemzeteknek is, és a világnak is. Amikor 100 évvel később, a Jókai novellához képest, eljön 1956 karácsonya, egy magyar író verset ír, Márai Sándor. A vers címe, Mennyből az angyal.
Mennyből az angyal. Menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Mondd el, mert ez a világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez, soknak imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán. Nem cukorkák, népek, Krisztus a Magyarország. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt meg itt, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott! Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, hidd, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most ők, most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég. Hasad a hajnal, mondd meg nekik. Mennyből az angyal.
Milyen másként hangozhatott 1956-ban ez a szép, régi, magyar, katolikus dallam. Az előbb a Krisztusunknakat hallottuk, egy ősi református dallam. Ez a talán legszebb magyar katolikus dallam. Szóval mindig másként ér bennünket a karácsony. Az üzenet azonban örök. Milyen érdekes. Mi mindig a megváltót szoktuk emlegetni, hiszen azt mondja az ige, az angyalok a született nektek majd megváltó, ki az Úr Krisztus a Dávid városán. De tudjuk, hogy Krisztus nem csak megváltóként jön ide, hanem szabadítóként is. Mert ahogyan ma is kérdezik sokan, akik örökségbe kapták, meg ajándékba kapták, és nem értenek bennünket, hogy ilyen nagy dolog a szabadság. Kedveseim, ez a vers azzal kezdődik, az Úr leparancsolja az angyalát. És azzal is fejeződik be az Úr szavával. És van benne valami, amiért a mennyből az angyal mégis diadalmas. Mert csillag fénylik, és hasad a hajnal. Az a remény. Ami örök, nem rendszerekhez kötődik. Nem politikához kötődik. Mert ego sum via veritas et vita, mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nekünk olyan karácsonyunk lehet, hogy a minden változó világban valamiben egészen bizonyosak lehetünk születéstől halálig. Krisztus mindig eljön. Nem egyszer, ahányszor hívjuk. Az első eljövetel óta, karácsony óta ezt ünnepeljük. Befejezésként egy olyan ének következik, amelyet az állandóság jegyében szoktunk elénekelni. Készítettem egy statisztikát, 46 éve éneklünk együtt. Ahogy említettem, 18-an vagyunk, akik idősebbek vagyunk annál a kornál. Akik itt állnak a hátam mögött, nagy többségükben azután születtek, hogy megszületett ez a kórus. De akárki, akármikor lépett be, akármikor énekelte az első karácsonyi koncertjét, volt egy, amelyik minden koncertet befejezi. Mert benne van a szeretet, az üzenet, az áhítat, a csönd, a misztérium. Szóval minden, ami karácsony. Csendes éj. Ez nagyon jó. Mintha valaki sejteni, lesz valami kis ráadás. Természetesen lesz. Hát most a ráadás az a diadal. Örvenyvilág. Egy D hangot kérnék.
Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. Bátran köszönhetem így a testvéreket, hogy ünneplő gyülekezet, mert úgy gondolom, hogy az, amit hallottunk az elmúlt másfél órában, a sokunk szívét ünneplőben tette. Bevallom férfiasan, de végighallgatva ezt a mai mondani, mert minden lényeges dolog elhangzott itt karácsony kapcsán a mai koncertem. Ebből a beszédből csak egy elemet fogok viszont elmondani és kiemelni, ami viszont nélkülözhetetlen, ez pedig a köszönet. Hálásan köszönöm az egész gyülekezet nevében Takaró Mihály karnagyúrnak és a gyülekezetünk kórusának ezt a mai koncertet, amely úgy gondolom, hogy az egész éves szolgálatukat megkoronázta. Ez egy különleges éve volt a kórusunknak. Nagyon sok alkalma volt a kórusunknak idén szolgálni. Ezek közül csupán egyet említek meg. Idén élte meg a megalakulásának a 45. évfordulóját ez a közösség. Nagyon gazdag év van hát mögöttük, nagyon sok munkával és szolgálattal. Az egész esztendőt köszönjük Mihálynak és a kórusnak, kiemelkedően pedig ezt a csodálatos estét. Kedves testvérek, énekkarunkat legközelebb december 25-én, karácsony első napján 10 órától hallgathatjuk meg az ünnepi istentisztelet keretében. Akkor fognak legközelebb szolgálni tehát. Erre az ünnepi Isten tiszteletre is szeretettel hívom a jelenlévőket, és a másnapi, a december 26-i 10 órakor kezdődő ünnepi Isten tiszteletre is. Végezetül hirdetem, hogy A koncertet követően mindenkit szeretettel várunk a templom udvaron felterített asztalokhoz, ahol forralt borral és egy kis pogácsával készültünk a kedves testvéreknek. A mai perselyes adományunkkal az énekkarunk munkáját támogathatjuk. Végezetül, akikkel az ünnepekben itt nem találkozunk, nekik előre is áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok. Áldás, békesség!